Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ismétlő műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz az Egészségkód legutóbbi műsorából válogatva, de beszélünk majd wellbeingről is Babik Edittel. Előbb viszont reggeli monitorral nyitjuk a napot, hír és elemző műsorunk interjúi jönnek, az utazás kiállítással indulunk a Hungexpon.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A hétvégén ismét az utazás kiállításé és társ rendezvényeié a Hungexpo két legnagyobb pavilonja. A kiállítás igazgatója elmondta, hogy Magyarország legnagyobb turisztikai rendezvényén a belföldi kirándulások és a különleges külföldi úti célok bemutatása mellett aktív kulturális programokkal, lakókocsi és e-bike kiállítással, emellett szakmai rendezvényekkel is várják az érdeklődőket. Horváth Brigittát Lakatos László kérdezte a részletekről.
Mit lehet újat mutatni egy-egy ilyen kiállításon?
Hát igyekszünk évről évre megújulni. És most már azért bátran mondhatom, hogy a Covid óta elég nagy átalakuláson vett részt a kiállítás, és igyekszünk ehhez alkalmazkodni, és ugye változnak a trendek folyamatosan. Amit mi célnak tűztünk, egy élmény alapúvá tegyük ezt a kiállítást sokról. Ugye kibővült egy e-bike testen csóval a kiállításunk, van egy karavánszalonunk, Budapest bócsunk, és önmagában ugye a bázist adja az utazás kiállítás.
Az elmúlt években úgy tűnt, hogy már-már hagyománnyá kezd válni, hogy egy-egy ország, vagy egy-egy nagyobb régió, vagy város kiemelten, mint egy díszvendégként jelenik meg a kiállításon. Idén melyik város, vagy ország büszkélkedhet ezzel a címmel?
Idén inkább arra törekedtünk, hogy önmagában magát az utazás kiállítást emeljük ki, tehát az élményeket vettük alapul, és kifejezetten díszvendégünk most nincs a kiállításnak. A Budapest bócsónak a Magyar Evező Szövetség lesz, de magának az utazás kiállításnak most önmaga az utazás kiállítása kiemelt díszvendége.
Ha már említette a Covidot, mint egy új időszámítás kezdetét, a Covid óta az utazási szokásaink hogyan változtak, mennyiben alakultak át?
Én úgy gondolom, hogy jobban hajlik az ember most már az online fele, egy kicsit most magam ellen beszélve, de mi pedig azt tapasztaljuk itt a kiállításiparban, hogy szükség van a személyes találkozásokra, a személyes kapcsolatkötésekre, hogy ne váljon személytelenné ez az iparág.
És az, hogy az online felé hajlanak sokan, ez azt jelzi, hogy nehezebb megtölteni egy ilyen kiállítást, akár kiállítókkal, akár tartalommal, mert azt mondja mindenki, hogy majd ő a neten promotálja magát?
Igen, ezbe a problémába beleütközünk, mondhatjuk is, hogy ez nekünk egy szinten probléma, viszont látogatói oldalról azt a visszajelzést kapjuk, hogy szükség van ezekre a személyes kapcsolatteremtésekre. Tehát a mai napig keresik a látogatók a pavilonban azokat a kiállítókat, akiknél utat tudnak foglalni, biztosítást tudnak kötni, információt tudnak cserélni, inspirálódhatnak, tehát hogy az igény folyamatosan megvan erre a személyes kapcsolatteremtésre, kommunikációra.
Az utazásról nagyon sokaknak a külföldre utazás jut eszébe. Idén hány országból jöttek kiállítók?
Idén több mint 20 országból jöttek kiállítók. Lesz szlovák stand, egyiptomi, Marokkó, Lengyelországból is jönnek kiállítók, az Egyesült Államokból is, Máltáról, Olaszországról, nyilván a magyar belföldi desztinációkat is bemutatjuk, illetve közel 14 afrikai kiállítónk lesz, ugye az Afrika Expo miatt, amit a kiállítás szerves részeként kezelünk már.
Akkor ezek szerint a kisebb afrikai desztinációkat már csak az Afrika Expo-n belül találhatjuk meg, mert ugye külön kiemelte, hogy mondjuk Egyiptom külön kiállítóként jelenik meg.
Igen, Egyiptom, Marokkó külön kiállítóként jelenik meg, az Afrika Expo-n pedig több kisebb desztinációt lehet megismerni, illetve kulturális programokat, kulturális előadások lesznek, afrikai zenei és táncbemutatók, akár művészeti kiállítások is, alapítványok is érkeznek ide az Afrika Expo-ra, itt lesz a Gambiai Köztársaság Párizsi Nagykövetsége, többek között.
Említette a hazai úti célokat. A hazai turisztikai szervezetek, legyenek utazásszervezők, akár legyenek szállásadók, akár különböző városok turisztikai központjai, mennyire aktívak egy-egy ilyen kiállításon, például az idei kiállításon?
Abszolút. abszolút azt tudom mondani, hogy aktívak, mert elég nagy standdal is készülnek ezek a turisztikai szervezetek, tehát amikor nem egy kisebb destinációról, vagy városról, vagy egy szolgáltatóról beszélünk, hanem magáról egy országról, akkor az alsó hangon egy nagyobb standot jelent itt nálunk, egy nagyobb látványosságot több társkiállítóval, tehát abszolút egy összefogás. Például itt lesznek a szlovákok, ők 140 négyzetméteres standon fognak megjelenni és bemutatni a saját régióikat, szolgáltatásaikat, értékeiket.
És ehhez képest a magyarok akkor ezek szerint ilyen elszórtan kicsi standokon külön-külön jelennek meg, vagy lesz közösségi bemutatkozás megyei vagy városi támogatással?
Itt is megye fog büszkélkedni egy nagyobb összefogással. Itt lesz Sopron, Fertőd, Hegykő. A magyar borrégiók is bemutatkoznak, lesz egy borrégiós élményszigetünk, ahol az Etyeki borvidék, az Egri borélmény, Villányi Siklós, Borút Egyesület, Tokaj, illetve a Tornai Pince fog bemutatkozni, tehát lesz bőven belföldi attrakció itt a kiállításon, amit érdemes meglátogatni.
És akkor ugye van itt két, sőt három speciális kiállítás, ami mindenképpen kötődik a turizmushoz. A karavánszalon, ahol lakóautók és lakókocsik tekinthetők meg, illetve ezzel kapcsolatban mindenféle érdekesség, illetve az e-bike test and show, ami ugye azt sugallja már nevében is, hogy itt nem csak nézni lehet az e-bike-okat, hanem akár ki is lehet próbálni, sőt akár versenyezni is lehet.
Hát, ha valaki nagyon merész és bátor, és természetesen kitöltötte a felelősségvállalási nyilatkozatot, akkor csak nyugodtan hajrá, mert egy egészen izgalmas pályát építünk meg az A-pavilonba, tehát lesz egy hatalmas emelkedő, kanyarok, akadályok, és ugye közel 100 e-bike-ot tudnak kipróbálni a látogatók, és beleszeretni ebbe a sportba, illetve a sport ezen fajtájába. A karavánszalonon pedig több mint 100 lakóautót most állhatnak a látogatók kívülről, belülről, illetve tapasztalatot tudnak cserélni karavánozó személyekkel, cégekkel, egyesületekkel, tehát itt bérelni is lehet autókat, és akár vásárlásra is van lehetőség.
Ha már ezt említette, nem megfeledkezve a bócsóról, de ebben a mondatban nekem benne volt az is, hogy akár külön akciókkal is készülnek a kiállítók, tehát akár azért is érdemes most kimenni, hogyha valaki még nem döntötte el az úti célt, vagy esetleg most töri a fejét egy nagyobb eszközvásárláson, a kiállításon lehet találkozni, extra akciókkal is.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy a kiállítás 4 napján érdemes minden kiállítót felkeresni, mert ilyenkor mindig készülnek különböző akciókkal, egyedi ajánlatokkal a látogatók számára.
És akkor, ha már itt bócsót is emlegettük, ugye itt elképesztő hajó csodákat is meg lehet évről évre tekinteni, csodálni. Idén mennyi különböző hajótípus jelenik meg a bócsón?
Hát én lent jártam a pavilonban az építés alatt, és közel 80 hajót sikerült eddig számolnom, amik betelepülnek a géppavilonba. Köztük vannak elektromos, motorhajók és vitorláshajó is megtalálható, illetve vannak szapok, kajakok is. Tehát nagyon érdekes a felhozottal az idei évben, és nagyon kitettek magukért a kiállítók.
Mondta, hogy az Afrika Expohoz kapcsolódnak ilyen afrikai néptáncos és egyéb showműsorok. Úgy egyébként a kiállítás területén is lesznek hasonlóak, vagy akár szakmai konferenciák, előadások?
Így van, csütörtökön szakmai konferenciákkal nyitjuk a kiállítást. A turizmus.com jóvoltából lesz egy egész délelőttes szakmai konferencia, délután pedig a Visit Hungary fog a nagy színpadon kerekasztal beszélgetéseket tartani. A többi napon pedig, illetve még ugye a szakmai napon is elérhető a különböző élményszigetek a kiállításon. Például az Edukido az gyermekek számára Lego alapú fejlesztőjátékot hoz, az Aeropark bemutatja magát az Aeroparkot, illetve hoznak egy repülőgép szimulátort, lesz kint kresszpálya a kiállításon, sípálya, a hajó kiállításon lesz egy bemutató medence, ahol a Magyar Evező Szövetség, illetve a Magyar Motoros Szövetség hoz ki aktív versenyzőket, akik köszintén izgalmas beszámolókat lehet majd meghallgatni. Az utazás kiállítás nagy színpadán rengeteg kiállítói programmal és bemutatóval készülünk, illetve vasárnap a Járatlan Utakon Fesztivál tartjuk meg a nagy színpadon. Ezek alapján úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy február 19-től csütörtöktől 22-ig vasárnapig izgalmas hétvégét töltsenek kint a látogatók, kicsik és nagyok, családok, barátok itt a Hungexpo A és G pavilonjában. Egyébként kedvezményes jegyeket a Hungexpo weboldalán, illetve az applikációjában tudnak vásárolni a kedves látogatók. Természetesen a jegyeket helyszínen is meg lehet váltani, de online ez kedvezményesebb. És fontos felhívnom a figyelmet arra, hogy a Hungexpo területén a P4-es látogatói parkolóban díjmentes lesz a parkolás.
Az elmúlt percekben Horváth Brigittát, az utazás kiállítás igazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Februártól az energetikai besorolás is meghatározza az önerő mértékét a lakáshiteleknél. Már van olyan nagy bank, amelynek újonnan bevezetett gyakorlata szerint Budapesten és a kiemelt városokban továbbra is elég lehet a 10%, míg a D vagy rosszabb besorolású vidéki ingatlanoknál akár 30-40%-os saját forrást is kérhetnek. A Money.hu hitelszakértője szerint a lépést nagy eséllyel a teljes bankszektor követi, ezért a vevőknek már szerződés előtt tisztázniuk kell az energetikai tanúsítványt. Garam Dániellel Kecső Rihárd beszélgetett.
Februártól egy hitelezési fordulat jön, de mi változik pontosan? Mit kell tudni erről?
Az egyik nagy bank február 16-ától már nem kizárólag a település típustól, ügyfélminősítéstől, meg az MNB-s belső szabályoktól teszi függővé a finanszírozási mértékét egy megvásárlandó ingatlannak, hanem az ingatlan energetikai besorolásától is függ az, hogy mekkora önerővel kell belépünk egy adott ingatlanba, mint vásárlók. Ugye ez lényegében annyit jelent, hogy a bank a fedezeti kockázatot energetikai minőséggel is árazza. Egyszerűen fogalmazva, több önerő kell egy rosszabb energetikájú ingatlan megvételéhez, mint amennyivel eddig tudtunk számolni.
Hogyan fogja ez befolyásolni akár a hitel mennyiségét, akár azt, hogy mondjuk, ahogy ön is mondta, hogy a rosszabb energetikai tanúsítványhoz több önerő fog kelleni, mit fog ez jelenteni a piacon?
A rossz energetikai ingatlanok likviditási kockázata nő, ugye itt ez a banki oldalról annyit jelent, hogy egy esetleges nem fizetés alapján lassabban értékesíthető, vagy jelentős felújítási költségekkel járnak ezek az ingatlanok, energiaárérzékenyek, és hosszabb távon jobban amortizálódhatnak, az értékük jobban tud csökkenni. Ez a bank számára egy magasabb fedezeti kockázatot jelent, ugye ebből következően egy magasabb önerőt is ügyfél oldalon, és várhatóan ugye már több bank is áraz az energetikai besorolás alapján. Van olyan bank, amelyik a legrosszabb energetikai ingatlanokat be se fogadja fedezetként, ez az I meg a H energetikai osztályt jelenti, de van olyan bank, amelyik magasabb önerőt vár el, és mivel ez egy piacvezető banknál most tényszerűen elindult folyamat február 16-ától, ezért vélhetően a többi bank is fog igazodni ehhez a tendenciához, hogy ezeket a szabályokat, belső banki szabályokat szigorítani, felülvizsgálni fogja.
Mennyire jelenti ez azt, hogy minél korszerűbb valakinek az ingatlana, annál többet ér a piacon?
Minél korszerűbb egy ingatlan energetikai minősítése, annál jobb pozícióban van a piacon. Nőni fog, én azt gondolom, az árkülönbség a jó és rossz energetikai ingatlanok között. Fel tud élénkülni emiatt a felújítási piac, ugye erre vannak kormányzati támogatott programok, ezek a KEHOPA által elérhető korszerűsítési programok. Ugye a HEM-nek a lehetősége, hogy a megkeletkezett energia megtakarítást, azt mint értéket tovább lehet adni egy megfelelő finanszírozón keresztül, és a korszerű ingatlan egy pénzügyi eszközé vál, mert egy jó minőségű ingatlan az egy nagyobb értéket fog jelenteni a piacon. Ha valaki olyan környéken keres ingatlant, ahol jellemzően korszerűtlenebb ingatlanok vannak, ott nehezebb lesz egy ingatlannak a megvásárlása is, bármilyen támogatott programot is nézünk.
Mi lesz akkor a vidéki házakkal?
Vidék tekintetében mindig is nehezebb volt a finanszírozás, mert mindig kiért mentünk egy megyeszékhelytől vagy fővárostól, annál magasabb önerőelvárás volt eddig is a bankoknál, most ez egy új szegmense az energetikai besorolása. De nem csak ezektől függ egy ingatlannak az értéke, hanem azt is, hogy az adott településen milyen forgási mutatókkal mennek az ingatlanok. Tehát egy olyan településen, ahol lassabban cserélnek gazdát az ingatlanok, ott pedig is másképp árasztak a bankok.
Mi a helyzet most jelenleg az önerőkkel? Tehát mi az az optimális önerő, amire mondjuk szükség lehet jelenleg egy lakásvásárláshoz?
Ugye a jogszabály az 10%-os önerő lehetőséget ad, ez jellemzően Budapesten, meg megyeszékhelyeken, meg ahogy most látjuk, ugye a korszerű ingatlanoknál ez működőképes lehet, de egy biztonsággal én azt szoktam javasolni, hogy legyen egy 20% ereje az ügyfélnek, mert ha valamiért alacsony finanszírozást tud a bank adni az ingatlan vásárlásnál, akkor azt neki ki kell egészítenie önerőként, de hogyha ez a 10% ez tud működni, akkor is vannak olyan járulékos költségek, itt a vagyonszerzési illeték, ügyvédi költségek, a bejegyzéssel kapcsolatos díjak, költözés. Nyilván egy jó korszerű ingatlanban is van olyan, ami nem tetszik, ki kell festeni, bútorokat kell belevenni, tehát azért valamilyen likvid pénzre szükség van. Én azt mondom, hogy a 10 és 20% közötti önerő az mindenképpen elvár, de ez inkább a 20%-hoz közelítsem, és ami a legfontosabb üzenet tőlem az ügyfeleknek, és ezt minden ügyfelemnek elmondom, hogy előzetes hitelbírálat, előzetes minősítés és előzetes értékbecslés nélkül ne induljon el ingatlant venni, mert a jogszabályi korlátok meg az ingatlan áraknak az emelkedése azért okozhat olyan helyzetet, hogy a bank azt mondja, hogy ez az ingatlan támogatott hitelben nem finanszírozható, vagy jövedelem oldalról ekkora hitelt tudsz felvenni, de van olyan is, hogy azt mondjuk az ügyfélnek, hogy oké, hogy te egy ekkora ingatlan szeretnél ilyen hitelekkel, de egyébként egy nagyobb hitelre is jogosult vagy, és akkor meg tudsz forralni egy-két adásvételt, megköltözést a jövő képébe illesztendően.
Társadalmilag milyen hatásai lehetnek ennek? Gondolok-e itt arra, hogy kiszorulhatnak-e mondjuk a piacról azok, akiknek nincs forrásuk a felújításra, de a magas önerőt sem tudják mondjuk előteremteni?
Meg kell vizsgálni, hogy bármilyen olyan államilag támogatott finanszírozásra, babaváróra, munkáshitelre jogosultak-e, amivel önerőt tudnak növelni, illetve ha van a családban olyan ingatlan, amit pótfedezetként be tudnak vonni, akkor nem feltétlenül szükséges az önerő, hogyha a jövedelem oldalról egy megfelelő pozíciót tudnak elmutatni a bank felé, akkor a kettő ingatlannak a fedezete a teljes vételárat is le tudja fedni, illetve hát a falusi csok az még egy létező konstrukció, ami korszerűsítéssel egybekötött vásárlást tud finanszírozni, viszont nem térítendő részei is vannak ennek a programnak, tehát akár ez is lehet egy energetikai korszerűsítési gondolat azoknál a kis településeknél, ahol a falusi csok elérhető.
Hosszú távon milyen hatása lehet ennek az ingatlan piacon?
A hatatával én azt gondolom, hogy ezekkel a szigorításokkal, meg azokkal az állami programokkal, támogatott felújítási korszerűsítési programokkal, amik a piacon az elmúlt pár évben megjelentek, arra az irányba fogja elmozdítani ezeknek az ingatlanoknak a minőségét, hogy a bent lakók azok javítani fognak a gazdaságosságán az épületnek.
Az elmúlt percekben Garam Dánielt, a Money.hu hitelszakértőjét hallották, most pedig egy kis szünet következik, majd folytatjuk további friss beszélgetésekkel Reggeli Monitor című műsorunkból.